Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat innen a stúdióból élőben, ugye az örökhagyás tematikus napunkon. Én lennék Cseh Tomi, és itt van velem.
Mahali Krisztina, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot.
Szóval, ahogy már említettem, örökhagyás tematikus napunk van. Most így az adás folyamban próbálunk élőben egy kicsit beszélgetni ennek a hátteréről, illetve arról, hogy hát mik is ezek a dolgok, illetve mik azok, amiket mi kaphatunk így, mi hagyhatunk tovább.
Igen, mikor először hallottam, hogy ilyen tematikus napunk lesz, akkor bevallom, én teljesen meglepődtem, hogy tulajdonképpen ez hogy kapcsolódik hozzánk. Én nem olyan régen kerültem ide a rádióhoz, úgyhogy még jó sok információ van, főleg a Mária Rádiónak így a korábbi történetéről, amit még azért újdonságként hallok, és hát az egyik ilyen volt ez, hogy azért a mai napon tartjuk ezt a tematikus napot, mert hogy évekkel ezelőtt volt egy hölgy, aki a Mária Rádióra hagyta a házát, és ezzel egyébként egy jó nagy nehézségből segítette ki a rádiót, úgyhogy én teljesen meglepődve hallottam, hogy egyébként van ilyen lehetőség, vagy hogy egyáltalán ezzel foglalkozunk, de nagyon örültem neki, mert egy nagyon izgalmas témának ígérkezik szerintem.
Igen, abszolút, tehát ez egy olyan formája a gondviselésnek és az adományozásnak, ami tényleg egy ilyen jócskán kimagasló, és ahogy mondtad te is, ez az első örökhagyás egy elég nagy gondból húzta ki akkor a Mária Rádiót, és egyébként minden örökhagyónknak a hagyatéka mindig egy ilyen nagy fellélegzést jelent a rádiónak. De hát ugye nem csak ilyen oldalról közelítjük meg ezt a mai napot. Én is egyébként sokat gondolkodtam, hogy hát hogy is lehetne ezt a mai napot szépen felvezetni, és hogyan tudnánk ezekről beszélgetni. De ugye meg lehet közelíteni egy olyan oldalról is, hogy mi az, amit mi hagyunk tovább. Nem feltétlenül csak így tárgyi dologba gondolva, hanem akár ilyen eszméket, vagy bármi ilyesmit. Én egyébként hoztam majd saját példánkat, majd mondom, kicsit beszélgetünk róla, de javaslom, hogy először hallgassunk meg egy szép tanúságtételt.
Így van, van egy tanúságtételünk, dr. Borvendég Zsuzsanna mondja el a gondolatait, egy történész egyébként, és hát nagyon izgalmas dolgokat mesél, főleg a nagypapájáról beszél, aki a második világháborúban harcolt, és mindeközben naplót és leveleket írt, amik fennmaradtak. Egy nagyon szép történetet hallhatunk tőle, úgyhogy fogadják szeretettel.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Borvendég Zsuzsanna történészt. A mai tematikus napon a Mária Rádióban örökhagyóinkra emlékezünk, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ki milyen szellemi-lelki örökséget kapott felmenőitől, esetleg papoktól, tanároktól. Önt is erre kérem most, meséljen egy kicsit erről, mit jelent az önre hagyott lelki, szellemi örökség, és mi volt az pontosan?
Anyai nagyapámat tudnám említeni. Számomra a családban ő testesítette meg azt az erőt, ami átvezethet minket a legszörnyűbb viharokon is az életben. Ő 1911-ben született egy 6 gyerekes család legidősebb gyermekeként, és hát az első gyerekkori élményei Trianon, Érsekújváron született, és 20-ban úgy kellett átmenekülniük a Dunán éjszaka, a legkisebb testvére újszülött volt, sírt, tehát sokat mesélt nekem ezekről a hányattatásokról, aztán Komáromban telepettek le, tehát a magyarországi részén a városnak. És az én nagyapám, aki végigharcolta aztán a második világháborút, ott volt a Donkanyarnál, nem is akárhogy volt, ő utász volt, és ötöd magával először kelt át a Donon. Tulajdonképpen ennek is köszönheti az életét, mert ezért jutalomszabadságot kapott, és hazautazhatott, és itthon lebetegedett tifusszal, vagy valami hasonló szokásos frontbetegséggel kezelték kórházban, és mire visszakerült, addigra már visszavonulás volt, és naplót vezetett végig. Ez a napló nálam van. Fantasztikus egyébként verseket írt a kislányához, a legidősebb gyermeke. Akkor született abban az évben, talán 4-5 hetes volt, amikor ők elindultak a frontra. Leveleket írt, amiket ha nem tudott feladni postán, akkor berakta ebbe a naplóba, úgyhogy én nem tudom mai napig sem könnyek nélkül olvasni. A Jóisten kegyelmére bízza a kislányát, megkéri a feleségét, hogyha ő soha nem jönne vissza, és nem ismerhetné meg kislánya őt, akkor Jóistenbe való hitre és bizalomra nevelje, jó katolikus váljék belőle. És aztán a nagyapám visszajött a Donkanyarból, de utána, mint magyar királyi honvédtisztet, ugye 45 után ők voltak a horti fasiszta katonatisztek, nem is tartóztatták le, de nem kapott munkát. Tehát ő úgy próbálta a családját eltartani, hogy amilyen éppen amit még bányász is volt néhány hónapig, azért, mert a nagynéném orvosi egyetemre akart menni, de csak munkás származású embereket vettek fel, úgyhogy a nagyapám már akkor nyugdíjasként még vájárkodott is, hogy ez kerülhessen a felvételi lapra. Úgyhogy hihetetlen életutat járt be, és aztán 92 évesen halt meg, de úgy, hogy addigra tulajdonképpen mindenkit eltemetett. És emlékszem, hogy még 85 évesen rózsával a zakójának a zsebében járt udvarolni Budapestre, tehát egy örök ifjú volt számomra, egy hihetetlen, hogy mennyire nem tudta megtörni az élet. Úgy halt meg 92 évesen, hogy én nem is tudtam, hogy honnan képes egy ember ennyi erőt gyűjteni, hogy ennyi borzalmat végigéljen. A családon kívüli, tehát a történelem borzalmait, viharait is, de a családon belül is a személyes tragédiákat. Számomra ő egy olyan, mint derűvel, vidáman, hittel és bizalommal a legszörnyűségesebb időszakokat is túl lehet élni. Középiskolás koromban kerültem először az egyház közelébe, akkor voltam először Szentmisén. Tatabányán nőttem fel, a Bánhidai templom plébánosa, aki akkor tulajdonképpen az egész szocialista rendszert, én úgy tudom, hogy ott csinálta végig. Tatabányán azért tényleg nehéz volt, és ő a rendszerváltás után rendkívül nagy energiát, már idős volt akkor, de nagyon nagy energiákat tölt abba, hogy térítsen. Óvodát alapított, iskolát alapított Tatabányán, kijárt a gimnáziumokba is itt tanórát tartani, úgyhogy engem ő vitt először hittan órára, és aztán a Szentmisére, és akkor a hatást gyakorolt az én további hitvilágomra, hogy visszamentünk Tatabányára esküdni. Úgyhogy ott volt az esküvőnk, előtte 9 hónapig jártunk jegyes oktatásra. Pilis Csabán laktunk mind a ketten, de azért minden szombat este Tatabányán voltunk egyes oktatáson. Fantasztikus ember volt, és hát az esküvőnkön áldoztatott minket először. Nagyon, nagyon szép és nagyon megható volt.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Hát köszönjük szépen ezt a szép tanúságtételt itt a tényleg a családdal, meg a példaképpel kapcsolatban. És Tomi, említetted, hogy neked is van egy személyes tapasztalatod, megosztanád ezt a hallgatói családdal?
Igen, talán nem is egy, hanem rögtön kettőt hoznék.
Na de jó.
Én két déd nagymamámat ismertem, mert milyen szerencsés helyzetbe. Ő egészen kisfiú voltam még, volt nekünk egy akasztói nagymamánk, déd nagymamánk, és egy kisbéri déd nagymamánk. Így tudtuk megkülönböztetni őket akkor még gyerekfejjel. És hát az akasztói déd nagymamámtól azt tanultam, vagy azt lestem el, hogy tényleg minden helyzetben olyan életvidám volt. Tehát volt már élete végén, voltak ilyen betegségei, dialízisre járt, és ilyenek, és akkor is olyan vidámság volt benne, vagy olyan életöröm, hogy más már ilyen kicsit depresszív lett volna, meg mi is sajnáltuk, de ő nem sajnálta se magát, se az egész helyzetet, hanem olyan boldog volt. És óriási volt a hite, és valószínűleg én ehhez tudom kapcsolni a kettőt. Én tőle talán ezt tudom hozni, hogy minden helyzetben próbálok egy kicsit pozitív lenni, látni a fényt az alagút végén. A kisbéri déd nagymamámtól pedig talán a lovagiasságomat kaptam. Ő volt az, aki mindig kishercegnek hívott.
De aranyos.
És hát nagyon sok mindent tőle tanultam meg, ami az udvariassággal kapcsolatos, hogy hát a hölgyeket előre engedjük, nem beszélünk velük csúnyán, főleg nem verekszünk, szóval ilyesmik rám ragadtak tőle, úgyhogy Azt hiszem, hogy ez is egyfajta örökség, amit tőlük hozok, és hát biztos vagyok benne, hogy minden hallgatónak van legalább egy ilyen példája az élete során.
És hogy milyen érdekes, hogy tényleg azért kisgyerekkorából az ember inkább ilyen képekre, meg villanásokra, egy-egy történetre emlékszik, és hogy milyen jó, hogy ezek a dolgok megmaradtak benned, és hogy valószínűleg akkor tényleg óriási hatása van ezeknek, mind a mai napig tulajdonképpen.
Abszolút így van, hogy nem csak ezek a pici momentumok vannak bennem, hanem ezek a hosszabb élmények, ezek a történések, ezek az egy-egy mondat. És ez olyan jó érzés ezekre így visszatekinteni, visszagondolni, és ezekből merítkezni így a mindennapok folyamán. És tényleg sokszor van olyan szituáció, amikor hát kicsit mint ilyen belső hang megszólalnak a dédmamáim, hát hogy most ezt kéne csinálni, most ezt nem kéne csinálni.
Na milyen jó, hogy tulajdonképpen egy életre szóló ilyen örökséget kaptál tőlük ezáltal. Ugyanis a most bekapcsolódó hallgatóknak mondjuk, hogy a mai napunk, ez egy tematikus nap, az örökhagyásról van szó, és azért ezen a napon foglalkozunk ezzel a témával, mert évekkel ezelőtt ezen a napon egy hölgy a Mária Rádióra hagyta a házát, amivel egy nagyobb bajból segített ki minket, és így ezáltal rá, illetve az örök hagyóinkra, és szerencsére most már többes számban tudom ezt mondani, rájuk emlékezünk a mai napon, ezért is van ma ez a tematikus napunk, és egy kicsit bíztatjuk is erre a hallgatói családot, hogy akinek valamilyen formában lehetősége van arra, hogy a Mária Rádiót így is támogassa, a Mária Rádiónak a misszióját, hogy valamit ráhagy a Mária Rádióra, azt akkor hallhattuk ma már délelőtt a napindítóban, aki esetleg hallgatta, hogy ez nem is olyan bonyolult, mint az ember elsőre gondolná, aki esetleg nem hallotta az adást, azt pedig vissza tudja hallgatni a Mária Rádió honlapján, az archívumunkon keresztül, úgyhogy erre is bíztatok mindenkit, akit esetleg érdekel ez a téma.
Bizony, illetve még a nap folyamán ugye többször lesz élő bejelentkezés is, és a nap végén is lesz egy hosszabb riport egyébként ezzel kapcsolatban, hogy hát hogy is működik ez az egész, és mi az, amit mi megtehetünk, mik a mi lehetőségeim, illetve ezt hogy is kell csinálni pontosan.
És hát ugye nagyon sokféle dolgot örökölhetünk, ez lehet tárgyi formában, de lehet valami szellemi dolog is, vagy olyan tanácsok, amik végigkísérnek minket egy életen át. Egy ilyen tapasztalatot osztott meg velünk Nádasdi Borbála is, aki egy picit arról is beszél, hogy sokszor inkább azt tesszük fókuszba, hogy mi mit kapunk, mi az, amit mi örököltünk, de hogy vajon arra odafigyelünk-e, hogy egyszer mi is ősök leszünk, egyszer majd valaki azon fog gondolkozni, hogy tőlünk mit kapott. Erről azt meg néhány gondolatot fogadjuk szeretettel.
Hallgassák gróf Nádasdi Borbálát. A magyarság történelmében jelentős szerepet betöltő főnemesi Nádasdi család tagja, gróf Nádasdi Borbála. Kérem, beszéljen arról a lelki, szellemi, akár tárgyi örökségről, amelyet felmenőitől kapott. Mire kötelezi a Nádasdi név?
Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Köszönöm ezt a felkérést, hogy erről beszélhetek. Itt a felmenők nem csak a történelmi Nádasdi családnak a felmenői, hanem az édesanyámnak is, ott is a nagyszülők, akik szintén helytáltak, élték az életüket Magyarországon. A nádasdiak nagyon sok mindent tettek az országért, és ami tanulság, amit nekünk átadtak, főleg azt, hogy védték az országot, és védték Európát, ami nekünk nagy tanulság, mind a mai napig. De ugyanez áll már más vonalon a polgári származású édesanyámnál is. A tanulság mindebből nekem, és aztán sokunknak, az, hogy a felmenőinknek az öröksége mire kötelez bennünket. Először is persze felelősségre, és aztán azon kívül, hogy az ember akarja, és utána néz, nagyon-nagyon sok a lehetőség a tanultságokból. Az ember azért hajlamos arra, hogy kutatja az őseinek, a közvetlen szüleinek, nagyszüleinek az életét, hogy mit hagytak rá, milyenek voltak. És de mindig marad egy titok, és az jó. Nem kell mindig mindent tudni, hogy azt miért csinálták, hogy csinálták, de a vezérfonal azért azt kell tudni. És abból nekünk leszűrni azt a felelősségtudatot, amivel aztán a társadalomnak tartozunk. De arra is kell gondolni, hogy mi is egyszer majd ősök leszünk, mi is egyszer felmenők leszünk. A mi gyermekeinknek, unokáinknak, sőt, ők unokáinknak felelősséggel tartozunk, amit aztán majd ők kutatnak. És ők fogják a felelősséget viselni az őseikkel szemben is. Ha az ember úgy nézi, például csak a nagyszüleit. Itt nem csak süteményrecepteket hagytak a nagymamák, itt egész mások is voltak, két különböző család, két különböző társadalmi osztály. Hogy viselkedtek nagyon-nagyon nehéz időkben. Nekünk magyaroknak azért nagyon kijut a történelem során, hogy kell viselkedni, hogy kell talpon maradni, hogy kell a környezetünkkel viselkedni, és aztán mi marad utánunk. Véges az élet, de arra gondolni kell, hogy a felelősség, és egyszer úgy is el kell ebben számolni. Én úgy veszem észre, hogy ugyan áldozsdiak, mint a Augnerok, akik édesanyámék voltak, itt azért nagyon megállták a helyüket. Kalandból nekünk kijutott. A 20. század az azért megviselte ezeket az embereket, és ezeket a családokat általában. Most az unokáim is, és a gyerekeim is mindig azt a kérdést teszik föl, hogy bírták ezek ki. Tudom azt, hogy persze az Isten hit az nagyon erős volt mindkét családban. Abban a korban nem lehetett, hogy most én ezt nem csinálom, mert most nem érek rá, vagy nekem az kényelmetlen. Legalábbis ezt az én családom örökségét látom így. Voltak olyan dolgok, amit az orosz fogság. Édesanyám, aki két kislányával egyedül élt Alsópere pusztán, és azt meg kellett keresni a mindennapi kenyeret. Ők ezt csinálták, és fiatalon, és nem jajgottak. Az örökös panaszkodás, a felelősségen kívül az, hogy nagyon örüljünk annak, ami van, és nem annak, ami nincs. Azon keseregjünk, hogy az nincs, annak örüljünk, ami van. Vannak megpróbáltatások, de hát ezek olyan kicsik. Azok olyan kicsik, most utoljára itt ez a vírus, ami kicsit próbára tette mondjuk még a családokat is, mert nincsenek hozzászok, hogy együtt legyenek, és akkor ez egy próbatétel. Ahelyett, hogy nézzék azt, hogy ez nagyon jó, hogy együtt vagyunk. Az egoizmus az jelen van a mai társadalmakban. Én nagyon is kihangsúlyozok mindig, hogy ősöknek a tanulságtétele különböző helyzetekben, különböző háborúk, megpróbáltatások között nagyon erős volt, ami megtartotta a magyar társadalmat a mai napig. Amit mindig kihangsúlyozok, a magyar nyelvet. Nagyon fontos az, hogy ne áruljuk el a magyar költők nyelvét. Magyar költőknek a nyelve olyan szép és annyira erős ezen a nyelven, ezen a magyar nyelven, amit feltétlen meg kell, hogy őrizzünk, és ne féljünk attól, hogy az nem modern. Ez is egy megtartó erő. Erre is az ősök valahogy egy hagyatékot hagytak, hogy beszéljünk, mert megtartó erő. Ami nagyon fontos még, a család tartson össze, beszélgessen. Mondj el, hogy mit gondol. Mesélj el, hogy mit gondol a fiatal, az idősebbnek, az idősebb, és mesélj el, hogy ő mit gondol erről a problémáról. Ezt mi mind örököltük. Én legalábbis két oldalról örököltem. Úgy a szüleimtől, mint az őseimtől, a nádasdiaktól, és aztán a polgári családból származó édesanyámtól is. Az ember legyen úgy jó, hogy bátor, és hogy felelős.
Gróf Nádasdi Borbálát hallották.
Hát köszönjük szépen a nagyon szép gondolatokat, és tényleg elgondolkodtató ez, hogy hát mi magunk mit fogunk majd magunk után hagyni, illetve hogy majd a hát mi az, amiről emlékezni fognak rólunk, vagy mi az, amit mi tudunk majd az utókornak hagyni. Ezzel kapcsolatban van valami gondolatod, Kriszti?
Igen, nekem egy nagyon érdekes tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Nálunk a Playben él közösségben, ahova járok, ott ősszel szokott lenni mindig egy ilyen ifjúsági, egy ilyen évindító lelki gyakorlat, aminek legtöbbször a középpontjában a leendő bérmálkozók vannak, akiknek néhány héttel utána van a bérmálkozásuk, és azért szokott lenni még egy ilyen elvonulós hétvégénk, hogy erre teljesen rá tudjunk készülni, és akkor hát mindig szokott jönni néhány ember, aki valamilyen témában tart előadást, és ezek az előadások a számomra mindig olyanok, hogy igyekszem egy-egy gondolatot így kiragadni, amit utána úgy tovább tudok vinni, mert hát azért számomra nehéz az, hogy egy egész előadásnak az anyaga úgy utána úgy élénken éljen bennem, úgyhogy mindig egy-egy gondolat, amire így nagyon figyelek, akár akarva, akár akaratlanul, és most ősszel egy előadásban elhangzott ez a kérdés, vagy inkább ez a tanács, hogy minden napunkat úgy fejezzük be, hogy feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit tettem ma azért, aki legközelebb az én cipőmben lesz. És ez ott nagyon megtetszett ez a gondolat, és fel is írtam, hogy fú, és majd ez minden nap, tényleg, és majd ezzel fogok feküdni, tényleg, és hogy ez majd milyen hasznos lesz. És aztán ez egy pár napig, vagy lehet, hogy egy pár hétig így ment, de aztán úgy elmaradt. És ezután a lelki gyakorlat után volt nekünk az első hittanóránk a gyerekekkel, és azt csináltuk, hogy mindenki írt magának egy levelet erre az évre, és az volt a terv, hogy majd az utolsó hittanórán meg ezt kinyitjuk, ezt a levelet, és hát mi is írtunk magunknak, hogy hát azért miért ne. És hát ugye ez nemrég volt ez az utolsó hittanóra ebben a tanévben, kinyitottam ezt a levelet, és leírtam benne ezt a gondolatot, hogy mit tettem ma azért, aki legközelebb az én cipőmben lesz. És hát nagyon érdekes volt, mert nagyon sok kérdés kavargott bennem azzal kapcsolatban, hogy legyen majd a jövő tanév, hogy továbbra is szeretnék ennyi feladatot vállalni a plébánián, vagy egy kicsit vissza kéne lépni, közben levelezőn csinálom az egyetemet, de van még olyan képzés, ami érdekel. Ez is úgy mozgott bennem, hogy most ezt el kell vállalni, vagy nem kell elvágni, vagy mik azok a feladatok, amik most így nekem vannak számva, vagy mi az, amire hív a Jóisten. És annyira ilyen megdöbbentő volt, hogy elolvastam ezt a mondatot, és hirtelen ugye helyére került minden, hogy akkor ez a fókusz, hogy mit teszek azokért, akik legközelebb az én helyzetemben lesznek. És utána már olyan könnyű volt eldönteni, hogy akkor mik azok a dolgok, amikre igent kell mondani, és mi az, amik nagyon jók lennének, hasznosak lennének, biztos, hogy épülnék belőlük, de hogy valószínűleg én sokkal többet kapnék belőle, mint amit utána tovább tudok adni. És hogy talán most nem ez van jelenleg a fókuszban, úgyhogy azóta is itt mozog bennem ez a gondolat, és nagyon-nagyon örülök neki, és így jó volt hallani az előző tanúságtételben ezt, hogy tényleg egyszer mi is ősök leszünk, és hogy nagyon fontos erre gondolni, hogy mit kapnak tőlünk az utódaink.
Bizony. Ugye most a fókuszban, hogyha mondhatom ezt, az örökhagyóink vannak, hiszen az örökhagyás tematikus napunk van. Ilyenkor emlékezünk meg az első örökhagyónkról, akinek ez a mennyei születésnapja, ez a mai nap. Ilyenkor ajánlunk fel egy szent misét, egyébként a többi örökhagyónkért is. És hát mennyire szép az, hogy valaki az utolsó pillanatában is mondjuk gondol a Mária rádióra.
Igen, ez egy elképesztő dolog egyébként, és számomra egy nagy bizonyíték, ha lehet ezt mondani arra, hogy mekkora szükség van a Mária rádióra, és hogy milyen sokat segít az embereknek, akár az utolsó hetekben, napokban is.
Igen, pontosan. És hát ugye nem csak az utolsó hetekben, napokban, mivel hogy van olyan örökhagyónk is, aki még életben van, és hát pont a tegnapi nap járt itt nálunk. Szerencsére.
Így van, és hát ez az öröklés, meg örökhagyásról most azért mi mind a ketten ilyen pozitív tapasztalatokról számoltunk be, de a következő tanúságtevőnk egy picit más oldalról közelíti meg ezt a dolgot. Zicsi László tapasztalatát hallhatjuk majd, aki arra is felhívja figyelmünket, hogy bizony azért nem mindig könnyű az az örökség, amit kapunk, vagy nem mindig olyan egyszerű vele megbirkózni, hogy most fogadjuk szeretettel az ő gondolatait.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Zicsi László fizikust, pszichológust. A mai tematikus napon a Mária Rádióban örökhagyóinkra emlékezünk, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ki milyen szellemi, lelki örökséget kapott szüleitől, nagyszüleitől, esetleg papoktól, tanároktól. Önt is erre kérem most, meséljen egy kicsit erről. Mit jelent az önre hagyott tárgyi vagy lelki örökség, és mi volt az pontosan?
Hát én nagyon nagy örökséget kaptam, igazán gazdagot, és nagyon sok teherrel. 47-ben születtem, tehát a kommunista fordulat évében, 51-ben kitelepítettek minket az Alföldre, ami hát egy nagyon nyomasztó időszak volt, mi tényleg mély szegénységbe jöttünk. Először néhány hónapot egy libaulba, majd sikerült beköltözni egy kamrába, aztán valamikor novemberben fűtés is lett benne. Tehát ezek a körülmények. Az örökség az hatalmas, egyrészt a családunknak éppen ebben az évben, vagy körülbelül ebben az évben 750 éves az első dokumentuma. Tehát ez egy nagy hagyományú család, nagyon kiterjedt, volt benne igen-igen sok kiváló ember, a középnemesi részből talán Zicsi Mihályt említeném meg, akinek a munkásságát csak később ismertem meg. A család a török időben emelkedett föl, három altábor nagy volt egymás után, a Zicsi Pál, a fia az Zicsi István, az első István, aki országos altábor nagy volt. Végül pedig a harmadik, akit én csak söprögetőnek hívok, aki a Budaostrománál tulajdonképpen a utánpótlást akadályozta meg, tehát egyrészt katonákat, muníciót, élelmiszert. Ezzel neki van 132 levele. Én egyet ismerek belőle, az megvan nekem egy könyvben jelent meg. Tehát óriási történelmi hagyománya van, nagyon sokan dolgoztak gyakorlatilag az igazgatásban. Középnemes rész az főleg mondjuk Alispánig, és a főnemes részek között volt nagyon sok főispán, és így tovább. Aztán voltak utazók, kutatók, stb. Most az emberbe belecsöppen, akkor 4 éves korában kitelepítik, és hát utána az iskoláimat, szerintem 10-szor váltottam általános iskolát, mert történelem volt, és mindig költözni kell. Tehát döntően az iskoláimat Visegrádban jártam nagyon jó tanárokkal. Az egy nagyon jó általános iskola volt, nagyon jó hangulattal, emberséggel. Igazán gazdag volt, tehát a sok változás ellenére én nagyon sokat kaptam. Az iskolától utána pedig, hát ki voltam kiltva az ország összes állami középiskolájából, tehát hova mehettem a ferencesekhez, mi Visegrádon laktunk, bejártam Esztergomba. Hát a csodálatos tanáraink voltak, Félix atya most ünnepeltek 90. születésnapját, és hát volt a nagyon híres Jeromos atya, de hát azért jó néhány párt, ezt emlékeznék még. Óriási szerencsém volt, mert én fizikában, matematikában meglehetősen jó voltam, tanulmányi versenyel kerültem be. Tehát az, hogy nem mehetek egyetemről, az így sikerült megkerülnem, és elvégeztem a fizikus szakot, utána nem nagyon kaptam állást. Utána a Kandón tanítottam, amit nagyon szerettem, volt egy csodálatos tanszékvezetőnk, Ivanyos Lajos, akinek édesapja egyébként evangélikus lelkész volt. A Zicsiek azok mind katolikusok, volt néhány püspök közülük, leghíresebb mondjuk a győri püspök, valamint Zicsi Gyula, aki először püspök volt Pécset, majd pedig érsek lett. Anyám családja ebben a 20. században rendkívül dinamikus volt. Nagyapám Valkó Lajos államtitkár lett közvetlenül a vörös régvonalom után, és utána pénzügyi miniszter, utána kereskedelmi miniszter volt, de a pénzügyi tárcát is vitte egy ideig, és utána a Bethlen kormányban meghívták külügyminiszternek, úgyhogy ő egy nagyon nagy egyéniség volt. Dédapámat Vejsz Fülöpnek hívták, ő egy nemzeti közéleg is nagyon híres pénzember volt, és a legnagyobb bank volt az első számú embere.
Köszönöm szépen Zichy Lászlónak, hogy erről a gazdag örökségről beszámolt a Mária Rádió hallgatóinak.
Van egy kárpátaljai feleségem, aki egy külön történet és kincs, és nagyon magas végzettségű, úgyhogy küzdünk.
Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot, örökhagyás tematikus napunkon innen a stúdióból, és hát már csak néhány percünk van itt ebből az élő adásból, amit most itt csinálunk, és hát ugye sok tapasztalatot hallhattunk arról, hogy mennyiféle örökségünk lehet. Van, amit egy kicsit könnyebb vinni, aminek örülünk, van, ami nem olyan egyszerű, vagy adott pillanatban nehézségeket hordoz magában, de aztán mindenképpen valami szép az, ami ebből kikerekedik.
Bizony, és talán most megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem az örökhagyóinknak, hogy hát gondoltak a Mária Rádióra is még életükben, és hát tényleg, ha valakinek van erre lehetősége, vagy érez magába indítatást, akkor a mai nap folyamán ugye többször hallhattuk, meg még hallani is fogjuk, hogy milyennek a formája, vagy hát jogilag hogy működik ez, és hogy lehet ezt megtenni. Úgyhogy javasoljuk minden kedves hallgatónak, hogy tartsanak velünk, akkor is, hogyha nem szeretnék ezt megtenni, mert tényleg nagyon érdekes, és én is új információkat tudtam meg ezekről a dolgokról. És hát köszönjük szépen a hallgatói családnak, hogy itt voltak, és most is velünk tartottak, és kicsit így bekapcsolódtak az élőadás folyamán.
Igen, ez egy kicsit ilyen nehéz téma, azért először, mikor mi is gondolkoztunk rajta, hogy miről beszéljünk, akkor valahogy én azt érzem, hogy ez picit egy ilyen tabu téma, ez a halál, vagy hogy utána meg az örökség, aztán végképp, mert hogy hát nehogy úgy tűnjön, hogy akár a családi szinten is, hogy csak erre pályázunk, vagy ezt tartjuk fókuszban. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha az ember picit egy racionálisabb oldalról közelíti meg, akkor bizony ez egy fontos felelősségünk, hogy gondoljunk arra is, hogy nem csak a szellemi örökségünk, hanem esetleg a tárgyi dolgainknak mi lesz a sorsa azután, hogyha nekünk ez a földi út véget ér, hiszen ha mi magunk rendelkezünk erről, akkor ezzel egy picit könnyebbé is tesszük azoknak a dolgát, akik utánunk itt maradnak. Úgyhogy mi is erre buzdítunk ma egy kicsit mindenkit, vagy talán ez arra is jó ez a nap, hogy egy kicsit ezt a tabu témát egy másik szempontból közelítsük meg, hogy erről nem csak lehet, de talán kell is beszélni és gondolkodni, és tényleg, ahogy Tomi mondta, nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik már az örökhagyóink, akik valamilyen formában már gondoltak a Mária Rádióra, értük nagyon hálásak vagyunk, és akinek pedig lehetősége van rá, azt bíztatjuk arra, hogy ezt a lehetőséget is egy kicsit vizsgálja meg.
Bizony, úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Csert, Tomi voltam.
Én pedig Mahali Krisztina, további szép napot kívánunk mindannyiuknak.